Mai napon szeretnék kétféle hitről beszélni, illetve kétféle gondolkozásmódról, kétféle látásmódról. Egy picit ez a múltkori üzenetnek talán a folytatása, de egy önálló külön üzenetként is megáll ez, azt hiszem. És kezdeném ott, hogy mindannyiunknak, mindannyiótoknak van egy képe az életéről. Mindannyiótoknak van egy rálátása a saját magatok életére. Mindannyian valamilyen szinten azért ismeritek saját magatokat. Ha más nem ismered a saját magad múltját, a gyermekkorodat, ismered azt, hogy milyen családban nőttél fel, nem kell ehhez elmélyülten imádkoznod, hogy eszedbe jusson a gyermekkorod, vagy a tanulmányaid, a tinédzserkorod, a 20-as éveid, a házasságod, a gyermekeid születése, stb. Szóval ismered a saját magad életét, mert rálátásod van arra. A te életedet te ismered a legjobban, nálad jobban csak az Úr ismeri a te életedet. Jobban ismernek téged, akik veled egy háztartásban élnek, aztán a rokonság, és lehetne a kört bővíteni, minél messzebb áll tőled valaki, annál kevésbé lát rá a te életedre, a te dolgaidra. Látod a fizikai szükségeidet, látod azt, és érzed azt, hogy mikor vagy igazán friss, mikor vagy üde a testedben. Tehát van egy fizikai megtapasztalásod saját magaddal kapcsolatban, van egy fizikai érzékszerveiddel való rálátásod, ráhatásod a saját életedre. Tudod, milyen az, amikor fáradt vagy, levert vagy, tudod, milyen az, amikor a testedben valami tünet próbál uralmat venni feletted. Tehát ismered azt, hogy milyen az, amikor fájdalmaid vannak, hogy betegnek érzed magad, és igazából, ha tudtad, ha nem, ismered valamennyire a saját lelkedet is. Nem teljesen, de ismered valamennyire a saját lelki világodat is. Azaz, tudod magadról, hogy milyen vagy, amikor boldog vagy, boldogság érzeted van, milyen vagy akkor, amikor szomorúságban vagy, milyen vagy akkor, amikor keserűség ért és csalódott vagy, milyen az, amikor igazán örülsz, milyen az, amikor igazán éles az elméd, és olyan tisztán látsz dolgokat, és tudod magadról, hogy néha olyan tompának érzed magad a lelkedben. Tudjátok, miről beszélek, ugye? Mindenki előtt ez világos. Na most ez a dolog, amit általában így nevezünk meg magunkról, hogy érzünk vagy látunk, ezek legtöbbször az öt érzékszerveink alapján elérhető információ saját magunkról. És ír a Biblia erről a fajta hitről, hogy van egy olyan fajta hit, amely az alapján nyugszik, amit az őszt érzékszerved szerint meg tudsz fogni, meg tudsz ismerni, meg tudsz látni, el tudsz érni. Ez a természetes valóság, tehát a természetes fizikai világban lévő fizikai valóság, ez a fizikai öt érzékszervek alapján érzékelhető természetes megtapasztalásokon alapszik. Mindenkinek van ilyen. Ez van, illetve jelen van a nem hívő emberek számára is, és jelen van a te számodra is. Mindenki így születik. Ezzel a legalább ötös érzékeléssel, ugye mindenki tudja, ez a látás, a hallás, szaglás, ízlelés és tapintás. Ebből az ötből négy a fejeden van, csak mondom. Egy van talán a kezed környékén, vagy ahogy dörgölőzöl valakihez. Az öt itt van fönt. Ugye szem, hallás, szaglás, ízlelés. A lelki világodat is érzed valahogy, érzékeled, érzed azt, hogy valaki hogyan szól hozzád. Amikor valaki megböki az oldaladat, az érzed fizikai értelemben. De ha valaki szól hozzád valamilyen módon, azt is érzékeled, de nem fizikai módon. Mert érzékeled azt, hogy az illető kedves veled, érzékeled azt, hogy az illető milyen bársonyos hangon megsimogatja a lelkedet, érzed az ő szeretetét a lelkedben. Ez egy érzés. Érzés. Ugyanakkor lehet érezni ennek az ellenkezést is, ha valaki csúnyán szól hozzád, megbánt téged, valami rosszat mond rólad, vagy olyat mond, amivel te nem értesz egyet, akkor más érzés van benned, és ez az érzés, ez lehet egy fájdalmas érzés, keserű érzés, csalódott érzés, de lehet örömteljes is. Szóval ezek mind-mind valóságosan jelen vannak az életünkben. Tudd meg, hogy ez a fizikai világ, amiben jelen élünk, jelenben élünk, ez le van korlátozva erre a szintre. De Jézus beszélt egy olyan fajta hitről, amely nem ezeken alapszik. Ugye tudod nagyon jól, hogy szellemi ember vagy, ha ide jársz ebbe a gyülekezetbe, sokat hallottál erről, hogy a szellemed Isten képére és hasonlatosságára lett újjá teremtve. Tehát olyan vagy Isten előtt, ha elfogadtad Jézus munkáját, Úrnak vallottad őt, tehát olyan vagy Isten előtt, mint amilyen volt Ádám és Éva a bűnbeesés előtt, a teremtéskor. Sőt, még egy picit jobb állapotban is vagy, mint ők. Lapozzatok kérlek benneteket János Evangélium 20. fejezetére, és a héten ezen elmélkedtem, gondolkoztam, és itt megragadott valami. Amikor Jézus feltámadt, és a tanítványokhoz ugye bement, akkor az első alkalommal, amikor találkozott velük, Tamás nem volt jelen. Amikor másodszor megjelent, akkor viszont ott volt Tamás is. És itt van itt egy pár beszéd, amit mindannyian ismertek, mindannyian hallottatok már. Szeretném ezt felolvasni, így hangzik. Tehát a János Evangélium 20. fejezetéből a 24-es verstől olvasom. Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ő velük, amikor eljött Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok: láttuk az Urat. Ő pedig mondanékik: ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és ha be nem bocsájtom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsájtom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent voltak az ő tanítványai, Tamás is ő velük. Noha az ajtó zárva volt, beméne Jézus, és megáll a középen, és mondta: békesség néktek. Azután mondta Tamásnak: hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet. És hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás, és mondta néki: én Uram, és én Istenem. Itt egy picit megállok, jó? Mit mondott itt Jézus? Azt mondta Jézus Tamásnak, hogy gyere ide, és érints meg engem. Gyere ide, és tedd az ujjadat az én kezemhez, a szegeknek a helyére, és tedd a kezedet az én oldalamba. Tehát érints meg engem. Tehát van egy érzékeken alapuló hit, ami Tamásnak volt, ami mindenkinek van, hogyha megfogom, ha meglátom, akkor elhiszem. Ez a hiszem, ha látom kezdetű vagy befejezésű mondat. Hiszem, ha látom. Hiszem, hogyha megtapasztalom. Hiszem, hogyha úgy érzem. Hiszem akkor, hogyha meggyőződöm róla az öt érzékszerven keresztül, és hiszem, amikor az érzéseimben, a lelki világomban is úgy van, ahogy azt a fizikai érzékszereim is támogatják. És amikor ezt mondta Tamásnak Jézus, ezt követően elhangzott tőle egy olyan mondat, amely a mi hitünknek egy, nem azt mondom, hogy alapja, de így működik a hitünk, és így kell működjön a hitünk. Egy magasabb szintű hitről beszélt Jézus a következő mondatban, a 29-es versben, azt olvassuk, és mondanék ki Jézus: mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. És hogyha nagyon tényleg természetes gondolkozásmód alapján akarjuk ezt megérteni, akkor ez arról szól, hogy minden ember, aki vak, az boldog. Nem erről beszél. Arról beszélt Jézus, hogy van egy másfajta látás is, mint a fizikai látás. Van egy másfajta szemléletmód, van egy másfajta rálátás a dolgokra, mint sem az öt érzékszerved alapján alapuló látás és hit. Tehát van egyfajta hit, amit az alapján dolgozol fel, fogadsz el, értesz vele egyet, amit látsz. Ez az érzékszerveken alapszik. Te, aki itt vagy, ugye hiszel Jézusban. Neked és nekem nem adatott meg az, bár nem tudom a személyes életedet, hogy Jézusban úgy higgyek, ahogy Tamás hitt akkor, amikor be tudta volna tenni a kezét az oldalába, vagy a szegekek a helyére. Azaz fizikailag nem láttuk Jézust. Vagy te igen? Láttad Jézust? Megjelent neked? Vagy elragadtattál? Volt velem ilyen fizikai kapcsolatod vele? Nekem nem. Nekem nem. Én nem találkoztam személyesen fizikai értelemben Jézussal. Te találkoztál? Ott voltál a kereszten? Nem, mert 2000 évvel később élsz, és mégis hiszel benne. Így van? Mi mindannyian hiszünk ő benne. Hogyan hiszünk? A fizikai érzékszerveink alapján hiszünk benne? Nem. Az érzéseink alapján hiszünk benne? Mert úgy érezzük, hogy valóságos? Nem. Azzal a fajta hittel hiszünk benne, ami a szellemünkből jön. A belső emberünkből. És ugyanez a fajta hit az, amire szükséged van mindenhez és mindenre, hogy Krisztusban birtokba vedd mindazt, ami a tiéd már az ő kereszt halála, véráldozata által. Amen. Érthető? Tehát sokan úgy vagyunk sokszor, sok helyzetben, sok dologgal kapcsolatban, hogy nem nagyon megyük ezt így kimondani, és nem nagyon gondoljuk, hogy ez így van, de sokszor, sok mindenben úgy vagyunk, hogy hiszem, ha látom. Máshogy fogalmazzuk ezt meg, időnként becsapjuk saját magunkat, és nem hiszük azt a valóságot, amit egyébként Jézus feltámadása kapcsolatban hiszünk. Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból? Én hiszem, ez a szellemi valóság. Sőt, ez fizikai valóság is volt. A szelleméből ő életre kelt, ez a szellemi igazság. Az, hogy a teste is feltámadt, ez pedig a fizikai valóság. Mind a kettő igaz. Az, hogy hiszel Jézus feltámadásában, a szellemi igazságot elfogadod. Ugyanígy kell elfogadod mindazt, amit Isten mond rólad. És hogy azt mondja rólad, ugye, hogy az ige és Isten egyenlő. Tehát Isten az igében nyilatkoztatta ki magát, és Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát. Tehát az ő beszéde egyenlő ő vele, ha ő azt mondja rólad, hogy te áldott vagy, hogy te gyógyult vagy, akkor dönthetsz és választhatsz, hogy most ebben te mi alapján hiszel. Elfogadod, hogy ugyanúgy az érzékszerveid, a lelki világod érzései nélkül ezt szellemi igazságnak és valóságnak, vagy pedig hiszed ezt, ha érzed, vagy ha látod, vagy ha meg tudod tapasztalni. Érted? A hitünk abban van, ami a szellemi valóság. Abban kell legyen, amit Isten mond. És ha Isten azt mondta, hogy én téged királlyá és pappá tettelek, az akkor is úgy van, ha te ezt nem érzed. Ez a szellemi valóság akkor is valóság, hogy Jézus sebeivel meggyógyultál, ha ezt nem érzed, vagy nem látod, vagy nem szagolod, vagy nem tudod ezt megfogni. Érted? Nem bonyolult, ugye? Igazából ez egy egyszerű dolog. Ugyanúgy hiszünk Isten elvégzett munkájában, mint ahogy hiszünk abban, hogy Jézus feltámadt a halálból. Mivel, hogy fizikai bizonyítékai nincsenek Jézus feltámadására, vagy van? Láttad a fizikai bizonyítékot? Szagoltad az ő ruhája illatát a feltámadás után? Oda tetted a, tapintottad a lyukat a szegeknek a helyén? Nem, nem. Mégis hiszel benne. Mégis hiszel benne. Így van? Mert ez az igazság, ez a valóság. Amikor meglátjuk azt, hogy ez a világ, amiben élünk, gondolkoztam, milyen példaként lehetne ezt szemléltetni, de semmi jó példa igazából nem jutott eszembe, csak az, hogy mindegy kis dobozban úgy élünk ezen a földön. Egy pici kis gyufás dobozban, korlátok között. De ez a pici kis gyufás doboz, ez valami nagyon nagynak a része. A szellemi birodalom nem a fizikai kézzelfoghatónak a része, hanem fordítva. A nagy-nagy végtelen, széle hossza nincs szellemi birodalomnak a része, az a pici kis gyufás doboz, az a világ, amiben élünk. De az a szellemi világ, ami öröktől fogva volt és örökké lesz, valóságosabb, mint ez a fizikai. De mivel, hogy mi emberek vagyunk, és nagyon időnként testiek vagyunk, és érzékiek vagyunk, ezért azt gondoljuk, hogy ez a fizikai, ez valóságosabb, mint az a szellemi. És a kézzelfogható, mi ennek hiszek, mint ahogy Tamás is, ha meg tudom fogni, ha meglátom, ha megérzékelem, és megtapintom, akkor elfogadom, és ez a pici kis doboz, ez nekünk az óriási dolog, miközben van ennél egy még óriásibb dolog, az a szellemi birodalom, ami örökké igazság és örökké valóság. Amiben az a való igazság és az a valóság, hogy Jézus sebeivel meggyógyultál, és hogy te mindennel meg vagy áldva. És a hit, ami benned van, meg bennem, az ebből a látható birodalomból kinyúl abban a láthatatlan birodalomba, és ide beszólítja. És amit meg kell látni a hittel kapcsolatban, hogy a zsidókhoz írt levél 11.1 nem azt mondja, hogy a nem létezőből előszólítjuk létezővé a hitünk által a dolgokat, hanem azt mondja, hogy nem láthatóból szólítjuk elő láthatóvá a dolgokat. Ugye a hit a reményle dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Meggyőződve vagy arra, hogy Jézus feltámadt a halálból, meggyőződve lehetsz ugyanígy arról is, hogy Jézus sebeivel meggyógyultál. És amikor ez a szellemi valóság, ez uralmat vesz a te életed felett, és elkezd uralkodni az érzékszerveid, az érzelemvilágod a lelked felett, akkor az valóságba jön. Sok keresztének ez a problémája, jobban hisz annak, amit tapasztal, amit érez, amit meg tud fogni, mint sem annak az igazságnak, annak a szellemi örökké valóságnak, amit Jézus már bevégzett értünk. Remélem, nem voltam bonyolult. Tudomásunk kell venni, és tudatosan figyelni kell nekünk arra, én úgy hiszem, hogy nem csak ez a fizikai világ létezik, amit érzékelünk az érzékszerveinkkel. Az ördög rá akar venni minket, hogy testiek legyünk, érzékiek legyünk. Írja a Korintusi levél, hogy az érzéki ember nem foghatja meg Isten szellemének dolgait. Pontosan erről beszél. Akit az érzékszervei, az érzelemvilága, a lelkivilága irányít, a meg nem újított gondolkozás módja, az nem tudja felfogni és nem tudja megérteni azt, hogy Isten a szellemi birodalomban mit végzett el, és hogy hogyan viszonyul hozzánk. Ahogy mi megismerjük az igéből azt, hogy ő mennyire szeret minket, ő milyen nagy dolgot végzett el bennünk, ő milyen jó voltal és jó dolgokkal látott el bennünket, úgy képesek leszünk ebben hinni. És a hiteddel tudod ezt így valóságba szólítani. Ha mindig arra figyelünk, és mindig az van a szemünk előtt, amit a világ súlykol belénk, ez a kilátástalanság, ez a korlátok között élünk, tényleg dobozban vagyunk, és nem léphetjük túl a saját árnyékunkat, és mindig ebben gondolkozunk, akkor ez meg fogja határozni, és be fogja korlátozni az életünket. Amikor hajlandó vagy, és kész vagy arra, hogy túlnézz a saját magad korlátain, és meglásd, hogy a te Istened az az Isten, aki korlátok nélküli Isten, ő ráadásul nem messze van kint valahol a szellemi birodalom 25. sugárútján túl valahol, hanem benned él, közel van hozzád, amikor ezt meglátod, akkor ez erővel tölti fel az imádságaidat, hogy nem úgy kell imádkoznod, hogy ó Istenem, hallgass meg engem, valahogy nyújts ki a kezed rám, érints meg valahogy, hanem ott van benned. Mikor leülsz az ágyadnak a szélére, ott ül melletted, vagy igazából benned van, nem kell magadból kifelé tekintsél, hogy meglásd őt. Halleluja. A szellemi világ valóságosabb, mint ez a fizikai világ. Tudjuk azt, hogy ez a fizikai világ, amiben élünk, ez a szellemi világból állt elő. Ezt írja a Teremtés könyve ott az elején. Ez a világ, amiben élünk, ez időleges. Nem örökké való. Bármennyire is úgy gondoljuk, hogy mi örökké fogunk élni, és ez a világ ez így fennáll majd, még nem tudom, nagyon sok ideig, ez nem így van. Ha csak a természetes szemeiddel nézed a dolgokat, ha csak a természetes szemeiddel látod, akkor azt, ami körülötted van, és ami benned van, akkor végig tudunk menni úgy az életünkön, hogy félig vakok vagyunk. Hogy teljesen vakok vagyunk arra, hogy Isten mit csinált, mit tett, értünk. Ez a szellem értelemben vakság, ez a hitnek a korlátja. Ez a legnagyobb korlát, én úgy hiszem, az ember életében. Amikor a szellemi szemeid nem nyílnak meg, mondhatni úgy is, hogy az értelmet szemei nem nyílnak meg a te szellemi mi voltodra Krisztusban. Amikor nem látod meg a gondolkozásmódoddal sem, az érzelmeiddel, az akaratoddal azt, hogy te mennyire nagyon áldott vagy Krisztusban. Ha nem látod ezt meg, ugyanúgy, mint ahogy megláttad azt, hogy Jézus feltámadt a halálból, és hiszed ezt, meg kell látod mindazt, amit ő bevégzett a kereszt halála által. Sokkal-sokkal több minden van Krisztusban, mint amit mi abból megtapasztalunk és megélünk. Úgyhogy én bátorítalak téged, hogy úgy közelíts ehhez a dologhoz, hogy elmélkedj azon, amit Isten mond rólad az igében. Ha a keresztényeknek csak a napi 5 perces vagy 10 perces időtöltése lenne az, hogy elmélkedik például a Jelenések első fejezetének 6. versén, ami azt mondja, hogy tett minket királyokká és papokká, ami Istenünk előtt, igen, Jelenések 1:6-ban, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és atyának, néki legyen dicsőség és hatalom mindörökön örökké. Tehát ezen, ha gondolkoznánk, napi csak 5 percet vagy 10 percet, hogy mit jelent az, hogy királyok és papok vagyunk. Ha meglátnánk Istennek az irgalmát felénk, ha meglátnánk Istennek a szeretetét felénk, ha meglátnánk mindezt, akkor egy sokkal magasabb szinten élhetnénk. Szeretnél egy magasabb szinten élni? Szeretnél nagyobb békességben élni? Jobb testi állapotban élni? Jobb lelki állapotban élni? Jobb anyagi körülmények között élni? A hitednek az erőteljes működésének az alapja az, hogy tudod, hogy ki vagy te Krisztusban, ő benne. És ha gondolkoznánk naponta 5-10 percet legalább azon, de minden nap rendszeresen, hogy mit jelent az, hogy királyok és papok vagyunk. És efelől imádkoznál, hogy Isten adjon neked megértést erről, nem pedig afelől imádkoznál, hogy Isten adjon neked gazdagságot, akkor megláthatnád azt, hogy vajon hogyan viselkedik egy király? Vajon hogyan beszél egy király? Vajon mit képvisel egy király? Milyen jogai vannak egy királynak? Mit jelent ez az én életemben? Mi a szellemi valósága ennek? Hogy én egy király vagyok. És ezt megragadnád, és nem mondanád azt, hogy hát ezt nem érzem. Én ezt nem látom, én ezt nem szagolom, nem tudom ezt megfogni, én nem gondolom ezt. De akkor is a szellemi igazság az az, amit Isten mond rólad. Csak ezt meg kell valahogy fogni. Ezt el kell képzelni. Bele kell ebbe gondolni, ezen elmélkedni kell. És amikor elmélkedsz ezen, akkor jön ez valóságba. Így működik a hit, hogy a láthatatlanból, mert a láthatatlan világban ez való igazság, hogy te király vagy. És nem csak király, pap is vagy. Tett téged királyá, pappá az ő Isten előtt, mondja az ige Jézusról, az atya előtt. Hogy vajon mit képvisel egy király? Kell-e neked elváltozni egy királynak a gondolkozásmódja irányába? Vagy az értékrendje irányába? 1 Péter 2-ben a 9-es, 10-es vers mondja, ti azonban, az egy fordítás szerint olvasom, ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet, olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Az ige kijelenti itt rólunk, ha érzed, ha nem, ha így gondolod, ha nem, ha meg tudod fogni fizikai érzékszerveiddel, ha nem, hogy te az ő tulajdona vagy. Kiválasztott nép vagy, papok királysága, szent nemzet. És ki vagy hívva a világosságra, te a világosságban vagy. Ó, pásztor, nem tudod, miről beszélsz, olyan sötétséget érzek magam körül, úgy össze vagyok zavarodva, még a csekélyemet se tudom kifizetni. És különben is itt fáj, meg ott fáj, meg amott fáj, meg ezt mondta az orvos. És mennyire utál engem a szomszéd? Én meg mennyire utálom az ő kutyáját? Ha nem tudod, mi van bennem, pásztor, hogy lenne már ez igaz az én életemben? Visszatérek az alkalom legelejére. Van a fizikai értelemben vett hit, az a természetes hit, ami mindenkinek jelen van. Ha hiszem, ha látom. És azért hiszed azt, hogy te gyenge vagy, mert ez a tapasztalatod. A fizikai érzékszerveid alapján való tapasztalatod. Az, hogy te beteg vagy. Az, hogy te szegény vagy. Az, hogy te gyámoltalan vagy. Az, hogy te összezavart vagy, meg mit tudom én, milyennek gondolják magukat az emberek. Meg szerencsétlen, meg kisnyugdíjas, meg nagynyugdíjas, meg jó vállalkozó, meg rossz vállalkozó, meg mindenfélét gondolnak az emberek magukról a természetes szinten. Ez a természetes dobozba zárt valóság itt a Földön. De van valami, ami ennél magasabb rendű, ami örökké való, ami láthatatlan, amire neked nézned kell, mert ugye mi hitben járunk, nem látásban. Mert a láthatók azok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Választhatsz, miben hiszel, mit fogadsz el valóságként az életedben. Mi az igazi valóság a te életedben? Mi az a te igazi identitásod a te életedben? Mi az, ami igazán uralkodik feletted? Az, aki vagy te Krisztusban, vagy az, amit te érzékelsz az érzékszerveiddel? És ez fogja eldönteni azt, hogy te milyen erős leszel a hitben. Hogy meddig tudsz eljutni, hogy mire összpontosítasz, mire nézel. Arra nézel, hogy én csak 20 éves vagyok, vagy 25 éves vagyok, vagy én már 85 éves vagyok, vagy itt fáj, vagy ott fáj, vagy ezt mondta az orvos, meg ilyen körülményeim vannak, meg ennyi bevételem van havonta, és erre lenne szükségem, meg így beszélt velem a gyermekem, meg úgy beszélt velem a házastársam. Mire figyelsz? Mire összpontosítasz? Mert az ige itt azt mondja, hogy Isten számára elválasztott vagy. Isten számára kihívott vagy, szent vagy, megszentelt vagy, Istennek a királysága és szent nemzete vagy, kiválasztott vagy, a világosságra kihozott vagy, a sötétségből ki vagy hozva. Tehát ez az a fajta szellemi valóság, amit a fizikai érzékszerveiden nem látsz, de a hiteddel meglátod és megfoghatod. És azt mondhatod, hogy ez vagyok én, ez az én igazi való lényem. És valóban ez a te való igazi lényed a szellemedben. Ez vagy te. Az igazi éned az, ami ott belül van. Ami Isten képére és hasonlatosságára újjászületett. Ez vagy te. Mondd, ez vagyok én. Egy szent nemzet. Istennek elhívottja. Kiválasztottja vagyok. A világosságban élek. Ez uralkodik felettem. És nem a világ uralkodik felettem. Ámen. Na most, ha hallottátok volna magatokat, hogy ezt hogyan mondtátok, akkor van egy tízes skálán, van a kettes, hármas, mondogatom, de amikor ez igazán él benned, és ez nem fog úgy élni benned, és senkinek ne értse fél, ez nem letolás ez felétek, de senkiben nem fog ez úgy élni, hogy ezt egyszer elmondod. Senkiben nem fog ez úgy valóságként élni, hogy erről hallasz egy tanítást, egy jó üzenetet vasárnap. Nem fog ez valóságként élni benned úgy, hogy ez uralkodjon feletted, csak akkor, ha te ezzel időt töltesz, ha elmélkedsz vele, ha gondolkozol ezen, ha teljesen átitatod magad ezzel, és elkezdesz uralkodni a te életed felett. Olvasom tovább itt a tízes verset. Ti a múltban nem tartoztatok Istenhez, most azonban Isten népévé lettetek. Régen nem ismertétek Isten kegyelmét, most pedig a kegyelmébe fogadott benneteket. Szoktad de mondani azt, hogy Istenek kegyelme igen nagy felettem. Ez akkor is így van, ha nem érzed, ő a kegyelmébe fogadott. Ő, neki van egy jó indulata feléd, egy jó voltja van feléd. Amikor te még az ő ellensége voltál, így írja az Efézusi levél, már akkor szeretett téged. Hogy ne inkább szeretne, és hogy ne inkább adna neked meg minden jót, most, hogy már az ő gyermekévé váltál. Ez ellenem egy sok vallásos és sok karizmatikus tanításnak is. Akik azt tanítják, hogy hát jó, Isten szeretett minket, megbosott minket a bűneinktől, elfogadtuk őt, de hogy most már, hogyha már újjászülettél, akkor mostán odafigyelj a dolgaidra, mert nem jól csinálsz valamit, akkor aztán lesz a dádá Istentől. Pedig az ige pont az ellenkezőjét mondja, hogy sokkal inkább szeretnék, sokkal inkább megmenekülünk, sokkal inkább megtartottunk a haragtól ő általa. Aki mikor már akkor szeretett minket, mikor mi nem szerettük őt viszont. Most, hogy viszont szeretjük őt, most ne szeretne legalább ennyire? Hát dehogy nem. Ha ez él benned, akkor ez arra fog téged sarkallani, hogy igazán szentül és elkülönülten élj a világtól, ő benne és ő előtte. Nem pedig arra fog ez téged bátorítani, hogy hát ha Isten szeret így is, úgy is, akkor csinálok, amit akarok. Nincs felhatalmazás arra, hogy bármit csinálj bárhogyan. Tehát, hogyha igaz ez az igevers itt az 1 Péter 2:9-10, hogy mi királyok vagyunk, papok vagyunk, elhívottak, szentek vagyunk, világosságra vagyunk kihívva, mi bajunk lehet? Mi miatt hagyhatja el bármikor is bármiféle panasz a szánkat? Mi jogosít fel bennünket arra, hogy bármikor is bármi miatt nyafogjunk? Vagy nehezteljünk, vagy problémánk legyen. Mutass, vagy mondj nekem bármi dolgot, bármilyen indokot, ami felhatalmaz téged, vagy engem arra, hogy bármiféle kifogása menjen az élettel. Amikor ennyire szeretett, és ennyire áldott, és ennyire jó dolgom van Krisztusban. Jó, de ezt nem érzem. Attól még ez a valóság. Tehát el kell jutnod oda arra a helyre, ahol a szellemi valóság nagyobbat nyom a latba az életedbe, mint a fizikai valóság. Mert ez a fizikai mulandó, egy időtől fogva volt, ideig lesz, elmúlik. A szellemi igazság, amit itt most felolvastam, ez örökké való. 2 Korintus 4:6 mondja. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy megismerjük Isten dicsőségét, mely ragyog a Jézus Krisztus arcán. Ugyanúgy, ezt a példát hozza Pál, az ige, hogy ahogy a teremtéskor a sötétségből világosság lett, ugyanúgy a te szellemedben a sötétségből világosság lett. Te egy megvilágosodott ember vagy. Én megvilágosodott, mondják az emberek, de hogy is, hát egy csomó mindent nem értek. Egy csomó mindent nem tudok. Egy csomó mindenre nincs rálátásom, egy csomó mindenről nincs ismeretem. Ha ezt mondod, tudod, mi alapján mondod ezt? A lelked és a tested és az érzékszerved alapján. De Isten azt mondja rólad, hogy a szellemed az megvilágosodott. Sőt, az ige azt mondja, hogy a kenet benned van, elvezérel téged minden igazságra, és nincsen szükséged arra, hogy tanítson téged bárki. Mert az a kenet, ami benned van, megtanít téged mindenre. Ezt mondja az írás. Ez igaz? Ez igaz. Ez igaz. Ott van benned Isten tökéletessége. Ott van benned Isten szelleme. Mi kell még ezen túl? Mi az, amire még szükségünk van? Mindenünk megvan. Mindenünk megvan. A korintusi gyülekezetnek, amely egy testi, nagyon gyermeteg gyülekezet volt, azt írt a Pál apostol a szellem által, hogy minden a tiétek. Minden a tiétek. Tudod, ahogyan gondolkodsz ezen, az meghatározza a hitedet ezzel kapcsolatban. Ha úgy gondolkozol, ahogy Krisztus gondolkozik, mert mivel Krisztus értelme benned van, ezt is a Korintusi levél írja, Krisztus értelme benned van, akkor azt fogod mondani, és azt fogod látni, hogy hát igen, ez az igazság, és igazából, ami itt látható körülöttem, ez elmúlik. Nem ebbe helyezem a hitemet. Egy másik helyen az igeben azt mondja, hogy azok az emberek, akik csak ebben a fizikai létben bizakodnak, és ebben van a reménységük és a bizodalmuk, minden embernél nyomorultabbak, így mondja az ige. Akik ez alapján, a fizikai dolgok alapján hozzák meg mindig a döntéseiket, mindig ez alapján ítélnek, mindig ez alapján döntenek. Jó, jó, oké, pásztor, értem én, hogy minden az enyém, meg áldott vagyok, meg sikeres vagyok a szellememben, oké, oké, de fáj a torkom, fáj a hátam, fáj a derekam, meg ez a bajom, meg nincs elég pénzem, meg nincs akkora hitem, mint Pálnak, meg nincs akkora hitem, mint Péternek, akkora hitem, meg mint Jézusnak, meg ami volt, ugye, hát az egy különleges dolog, meg nincs akkora hitem, mint a szolgálatoknak. De a Biblia nem ezt írja, hogy ez nem így van, hanem azt írja a 2. Péter levélben. Az egyszerű fordítás szerint fogom felolvasni. Az első fejezet 1-2 versét. Így kezdődik Péter második levele. A Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, üdvözletét küldi mindazoknak, akik velünk együtt ugyanazt a drága hitet kapták Istenünk és üdvözítőnk az igazságos Jézus Krisztus által. Hoppá! Micsoda? Ugyanolyan hitem van, mint Péternek. Olvassuk ezt még egyszer el. Jó? Megnéztem az eredetit is, a Károlit is. Egyszerű fordítás sokszor próbál megmagyarázni olyan dolgokat, amik nem úgy vannak. Már én nagyon szeretem az egyszerű fordítást, de itt óvatosnak kell lenni, tehát nem építünk teológiát különböző fordításokra. De a mi Bibliánk, és a Károli is ezt mondja, csak olyan hihetetlen, hogy Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola üdvözletét küldi mindazoknak, akik velünk együtt ugyanazt a drága hitet kapták. Istenünk és üdvözítőnk az igazságos Jézus Krisztus által. Emlékszel az Efézusi levélre? Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Ez a hit az ott van benned. Ez a hit az ott van benned. Az, hogy a hited növekszik, vagy gyenge, vagy erős, máshogy fogalmaznám egy picit meg, mint ahogy a legutóbbi alkalommal is mondtam, ott van benned az a fajta teljesség, tökéletesség, amint ő van, úgy vagy te is ezen a világon, a szellemed érett, felnövekedett, ott belül a lelked az nem, a gondolkozásmódod nem, a tested meg főleg nem, de az a isteni dicsőség ki akar onnan belőled áradni, és minél inkább megnyitod magad erre, minél inkább meglátod ezt, annál nagyobb fényesség vagy világosság, amit Isten oda beteremtett, annál nagyobb fog kijönni onnan. Ez a megismerés által van. Hogyan lesz az embernek hite? Úgyhogy hallja az igét. Ha hallod azt, hogy mit tett érted Jézus, ha hallod azt, hogy milyen tökéletes és bevégzett munkát végzett érted, akkor hinni fogsz benne. És minél jobban és minél többet hallasz erről, annál erőteljesebb a hited ebben. Hogy igen, én megváltott vagyok, igen, én király vagyok, és én uralkodom az életben az egy Jézus Krisztus által. Mert hallod ezt, és hallod ezt, és hallod ezt, és így hit keletkezik benned. A hit ott van már benned, csak ha nem tudsz róla, ha nem látod ezt, akkor soha nem fog ez felszabadulni benned, vagy belőled. Efézusi levél 1:3 mondja, hogy mindennel megvagytok áldva a szellemben, a Krisztus Jézusban. Ki kell képeznünk az elménket arra, és abban, hogy a szavaink ezzel kapcsolatban hatalmas erőt szabadítanak fel. Amikor azt mondod, hogy én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg amolyan vagyok, akkor azzal elismered azt, hogy amire azt mondtad, hogy vagyok, az uralkodik feletted. Amikor azt mondod, hogy gyenge vagyok, amikor azt mondod, hogy összezavart vagyok, depressziós vagyok, skizofrén vagyok, akármilyen vagyok, akkor megengedted ennek a dolognak, hogy uralkodjon feletted. De amikor azt mondod, hogy az vagyok, amit a Biblia mond rólam, áldott vagyok, sikeres vagyok, győztes vagyok, felkent vagyok, tisztán látó vagyok, éles elmélyű vagyok, ez vagyok én, ez a szellemi valóság, és ezt akarom, hogy uralkodjon az életem minden területén, akkor ezzé válsz. És ami miatt itt sok keresztényben van egy meghasonlás, az az, hogy olyan dolgokba próbálnak hinni, amik nincsenek. És azt mondják, hogy ez nincs, ezért én úgy szólítom, hogy az van. És akkor ebben hiszek. De a Biblia nem tanítja azt, hogy te olyan dolgokban higgyél, amik nincsenek, hogy azok láthatóvá jöjjenek, hanem olyan dolgokban kell hinned, ami láthatatlan, tehát van, ami létezik. Csak olyan dologban lehet bibliai alapokon működő jó hited, ami a szellemvilágban van és létezik. Az van. Tehát valóságos a gyógyulásod. Valóságos a bővölködésed. Valóságos a tisztánlátásod, a józanságod, az egészséged. Minden, amiről Krisztus beszél, hogy az valóság, az valóban valóság, és egy magasabb szintű valóság. És ezt a valóságot ragadja meg a hited, és azt mondja, hogy a láthatatlanból a láthatóvá hozom a hitem által. Ez az enyém. Amen. Próbálnak emberek úgy hinni a gyógyulásban, hogy én nem vagyok gyógyult, de azt mondogatom, hogy gyógyult vagyok, és akkor meggyógyulok. De ez így nem helyes. Mert a valóság az, hogy te már meggyógyultál. Érted a különbséget? Hogy mire tekintesz, miből akarsz mit csinálni? Egy nem valóságosból próbálsz egy valóságos csinálni. Egy nem igaziból egy igazit csinálni. Hogy én nem vagyok gazdag, de nagyon hiszek benne, és akkor gazdag leszek. De ez így nem igaz. Mert te már gazdag vagy, csak nem látod. És ebben kell hinned, hogy ez valóságban jön, a látható életben is. Érted a különbséget? És sok embernek a hite itt megfeneklett, mert nem működik ez így rendesen. Abban hihet, és abban hihetünk, ami a szellemi valóság, amit Isten igéje kijelent rólunk. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Akinek sebeivel gyógyultatok meg. Ha az az igazság, hogy ő eltörölte minden bűnödet, akkor te hihetsz ebben, és kijelentheted. Nincsen bűnöm. Szellemi értelemben, a szellememben nincsen bűn. Tiszta vagyok, tökéletes. A lelkemben, a gondolatvilágomban, a testemben, ott vannak dolgok, amiket rosszul teszek, és ott bűnt követel az ember. De a szellemem, a belső emberem, az a Szent Szellem által el van pecsételve. Semmilyen ördögi, semmilyen démonikus, semmilyen sötét dolog nem fér hozzá. Senki nem fér hozzá. Nem lehetséges, hogy a szellememben démonikusan megszállott legyek. És veled sem lehetséges. Mint hogy nem lehetséges az, hogy te skizofén legyél keresztényként. Mert Jézus nem skizofén, és ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. És amikor a lelkedben a skizofrénia tünetei jelentkeznek, vagy a depressziónak a tünetei, vagy bármilyen problémának a tünetei, akkor tudnod kell az, hogy ez nem a te igazi való éned, ezek a fizikai érzékszervek alapján működő hitnek a megfogható dolgai. És választhatsz, hogy elfogadod azt, hogy ez uralkodjon feletted, vagy azt mondod, hogy nem, az a szellemi örökkévaló igazság, az az igazság felettem, mindig és mindenkor. Mindegy, hogy most... Nehezen fizetem a csekjeimet, meg hullámvölgyben van esetleg az életem, akkor is az az igazság, hogy én áldott vagyok. És győztes vagyok, és sikeres vagyok. Ez vagyok én. És ez a való igazság, és ez a valóság. És ez a számomra jobban valóság, mint amit a fizikai értelemben megélek. Így működik a hit. És a képzelőerőd, a gondolkozásmódod, amikor erre figyel, ezt látja, erre összpontosít, akkor az élővé, erővel teljessé teszi a hitedet. Ha nem így gondolkodsz, nem erre figyelsz, állandóan a körülményekre figyelsz, hogy neked milyen nehéz, neked milyen rossz, ami valóban rossz lehet, mert érnek bántások, érnek visszaesések, érnek csalódások, mindannyiunkat érnek. Jézus megmondta, e világon nyomorúságotok lesz. De bízzatok, én legyőztem a világot. Most akkor melyik az, amire te a jobb hangsúlyt fektetsz? Ó, Jézus megmondta, nyomorúságos, hogy ezt az életem. Igen, ez igaz. Az nekem aztán tényleg. Ha tudnád, pásztor, nekem ez igazság. És az a fele az nem érdekel, amit Jézus mondott, hogy ő legyőzte a világot. És esetleg az az ige nem érdekel, amit ez a János levélben olvasunk, ez igazán melbevágja az embert. Az 1 Jánosban, a 4-es fejezetben, a 4-es 5-ös vers, mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. Álljunk meg egy pillanatra, te kitől születtél? Újjászülettél? Újjászülettél, azaz azt mondja az ige rólad, hogy legyőzöd a világot. Én legyőzöm a világot. Hát a világ úgy uralkodik felettem, hogy csak akar. Dehogy is. Na ez, amit mondtál, ha így beszélsz, ez az érzékszerved alapján lévő hit. Hogy majd persze legyőzöm a világot, hisz elhiszem ezt, ha látom. Ha valóban tele lesz a zsebem, ha valóban nem fáj majd semmim, akkor majd ezt elhiszem. De nem így működik a hitünk. Mi hitben járunk, nem látásban, nem érzékelésekben. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a Jézus hite. Az ő hite. Vagy a pásztornak a hite? Vagy kinek a hite? Nincs kivetítve. A mi hitünk? Jó reggelt, vetítős kollega. Na még egyszer. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Halleluja. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Te hiszed, hogy Jézus Isten fia? Na fel a kezekkel. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Elmélkedünk ezen? Gondolkozunk ezen? Napi 5 percet, 10 percet. El tudjuk ezt képzelni, hogy legyőzöm a világot? Mit jelent ez? Hogy a világ uralkodik felettem? Tudod, nem ostoba, hiába való képzelgésekről beszélek, hanem az igén való elmélkedésről beszélek. Van egy nagyon jó szó erre, csak az okkult világ ezt kikaparintotta magának, és ha ezt a szót mondom, hogy meditáció, akkor mindenki a távol-keleti buddhizmusra, meg filozófiákra gondol. Pedig ez egy bibliai dolog. Ennek is megvan az eredetije. Tehát amikor elmélkedsz, amikor forgatod ezt magadban, meditálsz, nem úgy meditálsz, hogy közben zümmöksz, hanem ezt forgatod magadban. Mint ahogy Mária, amikor szólt hozzá az angyal, akkor forgatta magában, hogy miként lészen az, hogy szülök fiat, és a Szent Szellem beárnyékol engem. És ezt forgatta magában, elmélkedett róla, gondolkozott ezen. Forgatta magában. Tehát ki kell képeznünk az elménket abban, hogy igazából ezt mind, amiről ma szó van, ez tanulható és fejleszthető. Ez kell egy összpontosítás. Odafigyeléssel én úgy hiszem, hogy nagyon magas szintre el lehet jutni. És ami probléma sok keresztényel az, hogy engedi, hogy a világnak a hiába valósága uralkodjon felettünk. És úgy írtam ezt le magamnak a héten, és csodálkoztam, hogy nekem ezt így elszabad-e mondani, vagy nem, nagy valaki félreértse, hogy van egy jelenség a világban, és senki nem fogja ezt félreérteni, de van egy olyan kialakult kulturális közeg Magyarországon is, amely a műveletlenségnek és az igénytelenségnek a kultúrája. A totális igénytelenségnek a kultúrája. Nem tudod, miről beszélek? Kapcsold be a tévét! Ne kapcsolod be a tévét, persze, ne kapcsolod be a tévét. Tehát azok a fajta reality műsorok, meg úgymond szórakoztató műsorok, amelyek annyira habosak, és annyira felszínesek, és annyira igénytelenek, ezek próbálnak hatást gyakorolni rá, hogy te is így gondolkozz. Te is így elmélkedj. Én hiszek abban, hogy az életünket igényesen kell élnünk. Tehát kell neked egy belső igényed lenni arra, hogy nem beszélsz akárhogy. Hogy nem engedsz meg magadnak akármit, hogy kijön a szádon. Sőt, tovább megyek, hogy a mai naphoz ez kapcsolódjon, nem engedsz meg akármit, hogy gondolkozz rajta, hogy forgass magad, vagy elmélkedj rajta. És ír elő a Biblia is, hogy a gondolat megfogamván tud bűnt szülni. Amikor forgatsz magadba dolgokat, amikor elmélkezd dolgokon. Ugyanígy a jó gondolatok is megfogannak benned, és szülnek jó dolgokat. De igényesned kell lenned a tisztaságodra, a becsületedre, igényes kell legyél a józanságodra, és nem szabadna megengednünk azt, hogy a lelkünknek az érzelmi hullámvölgyei határozzanak meg bennünket. Az éppen aktuális érzelmi állapotunk nem kellene, hogy irányítson bennünket. Van épp elég ember a világban, aki így éri az életét. Éppen ahogy érzi. Sok keresztény egyszerűen nem eléggé igényes a gondolkozás módjára. Egyszerűen nem eléggé igényes az érzelmeire, és nem eléggé igényes a viselkedésére. És nem tökéletességről beszélek, vagy tökéletesség elvárásáról. Én sem vagyok az. Láthattad, hallhattad egy párszor, ahogy beszélgettem veletek, hogy én is, én sem vagyok tökéletes, a lelkemben, meg a testemben. Most nem fogom magam lehúzni nagyon itt előttetek, ismertek enélkül is. De erre törekednünk kell, hogy igényesek legyünk. Nem csupán a külső látszatnak megadni az, hogy mi milyen szépek, milyen csillogók, milyen szuperek vagyunk, hanem ez egy belső igényünk kell legyen, hogy nem engedek meg akármit magamnak, hogy akármin gondolkodjak. Olyan szépen fel tudjuk öltöztetni a testünket, öltönnyel, szép ingel, manzsettás ingel, vagy bármivel, de a lelkünk is felöltözött. A gondolatvilágunk is felöltözött. A szándékaink is felöltözöttek. Az akaratunk is felöltözött. Az Efézus 4.24 mondja ezt. Megkeresem gyorsan. Mindenki ismeri az igét egyébként. És felöltözzétek az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Valóságos szentségben és igazságban lettél újjáteremtve. A szellemedben te ilyen vagy. Tudtad ezt? Ott belül tökéletes vagy. Ezt ősd fel a külső emberedre is, a lelkedre is, az érzéseidre is, a gondolataidra is. Amikor keresztények nyilvános Facebook posztokban alázzák egymást, és szidják egymást, az ördög röhög a markában, és azt mondja, nem kell csinálnom ezekkel én nekem semmit. Elég bolondok ezek ahhoz, hogy saját magukat fölemészszék. És röhög a markába. Efézus 4-re lapozzál, légy szíves. Vagy ha ott van a Bibliád, akkor a 17-es, 18-as vers mondja az egyszerű fordítás szerint. Azt mondom tehát, sőt, figyelmeztetlek benneteket az Úr nevében, hogy ezentúl már ne úgy éljetek, mint az Istent nem ismerő Izraelen kívüli nemzetek, mert ők a saját fejük után mennek. És a gondolkozásuk elsötétült, eltávolodtak az isteni élettől, mivel nem ismerik Istent, és a szívük megkeményedett. Ha Pál minket itt felszólít arra, hogy ne úgy éljünk, ahogy éltünk ugye régen, és hogy élnek sokan, ebből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy tudunk így élni. Tehát tudunk úgy élni, minthogyha nem lennénk keresztények. Tudunk úgy élni, minthogyha nem hinnénk abban a szellemi valóságban és igazságban, hogy milyen áldottak vagyunk. Tudunk így élni? Ez a fizikai valóság, hogy akár tudunk így is élni. A hiába való gondolkozásmóddal kapcsolatosan, itt kiírtam a szótárból, illetve a görög szónak a jelentését, azt mondja, mert ugye itt az a egyik legnagyobb problémája Pálnak ezekkel az emberekkel, hogy a gondolkozásmódjuk elsötétült, és hogy hiába való gondolatokat engednek meg maguknak ezek az emberek, és azt mondja itt az ige, a hiába való szó alatt, hogy hiába való, haszontalan, felesleges, értelmetlen dolog. Hiába valóság, haszontalanság. A gondolkozásmódra mondja ezt. Mik ezek a hiába való gondolatok? Mik ezek a hiába való elképzelések? Mik ezek? Amikor nem használjuk helyesen az elménket, amikor nem összpontosítunk Isten igéjére, amikor megengedjük a fejemnek a gondolatait, amikor megengedjük a kilátástalanságnak a gondolatait, amikor megengedjük a fájdalomnak a szavait, hogy kijöjjenek rajtunk és bennünk, akkor ezek a hiába való értelmetlen, fölösleges gondolkozásmódunknak az eredményei. Haszontalan, kicsapongó, elkorszáló, hiába való gondolatok. Pál apostol azt mondja, egyet cselekszem, amelyek hátam mögött vannak elfelejtve, célegyenest előre, nekifeszülve futok az onnan feléről való elhívásom jutalmára. Ugye? Hogyan tudom ezt megtenni, hogy célegyenest előre futok, és csak arra összpontosítok? Megvan írva a példabeszédekben. A 4. fejezetben. És szeretném ezt felolvasni nektek a 25-ös verstől, egészen a 27-esig. Hogy hogyan lehet előre haladni, jól előre haladni. A te szemeid előre nézzenek. És a te szemöldökeid egyenest, magasd elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényeit, és minden te útjaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól. Te szemeid előre nézzenek. Pedig szeretünk mi arra nézni, mert a másiknak milyen jót megy a sora. Szóval szeretünk arra is nézni, hogy hát az az út, az lehet, hogy könnyebb volna. De ott arra így vagyok, meg féltékeny vagyok, arra meg haragszok. Annak ott problémája van velem. Az meg annyira szeret engem, ezért odahúzom magam mellé. Nem ezt mondja az ige, hanem előre. És ugye a fókuszunk, a központunk Jézuson kell legyen, és ehhez kell egy összpontosított tekintet. Kell egy összpontosított képzelet, egy fókuszált képzelet. Ha ez nincs meg, akkor távolra kerülünk az isteni teljességtől. És mivel ugyanezt történt meg a zsidókkal, hogy a fókuszról levették a fejüket, vagy szemüket, ezért idézte nekik Jézus Ézsaiás könyvét. A Máté 13-ban a 14-es, 15-ös vers azt mondja, és beteljesedik rajtuk Ézsaiás profétán jövendőlése, mely ezt mondja, halván halljatok és ne értsetek, és látván lássatok és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ez az isteni élettől való elidegenedés. Ez egy borzasztó állapot. Nekünk addig kell elménykednünk az igén. Nekünk addig kell megfontolnunk az igét, amíg ki nem alakul bennünk egy kép arról. Addig kell gondolkoznod arról, hogy mit jelent az, hogy tettő téged királyjá és pappá, amíg ki nem alakul benned egy kép, hogy te király vagy és pap vagy. És ez egy olyan dolog, amit senki, de senki nem tud helyetted megtenni. Ha én minden alkalommal mindig egy órát prédikálnék erről, akkor sem tudom a te képzeletedet irányítani, csak esetleg segíteni tudok, de neked kell elképzelned, neked kell elmélkedned ezen, neked kell ezt forgatnod magadban. Ezt nem tudja megtenni helyetted senki. Vannak dolgok, szeretem ezt a példát, egyszer sok évben valahogy úgy előbukott belőlem, hogy vannak dolgok, amiket nem tudsz megtanítani a gyermekednek. Rá tudod vezetni őt, de azt neki kell megtapasztalnia. És rágó gumit fújni. Meg tudod-e tenni helyette? Nem tudsz bemászni az ő szájába. El tudod neki magyarázni. Meg tudod neki, tudsz neki segíteni, hogy hogyan csinálja. De neki kell ráérezni arra, neki kell elhinni azt, hogy erre képes, és neki kell ezt megtapasztalnia. Ugye? Ugyanígy egy csomó dolgot el tud egy prédikátor, vagy tanító, vagy pásztor, vagy bárki neked mondani, de neked ezt meg kell tapasztalnod. De olyan dolog ez, mint amikor van egy pici kis pocsolya, él benne egy pici kis ebihal, És azt mondod neki, hogy figyelj, létezik egy hatalmas óceán. És a pici ebbi hallottak is pocsolyába, miről beszél? Miről beszél ez? Milyen óceán? Itt vagyok ebbe a kis pocsolyába, egy négyzetméteres, ilyen mély és jó sáros. Milyen tiszta, hatalmas óceánról beszélsz? Egy kútban lévő békának magyarázd már el, hogy létezik az Atlanti óceán. Ezt meg kell neki tapasztalnia, meg kell neki látnia. Úgyhogy neked is meg kell látnod azt, hogy ez a kis doboz, amiben élünk, ez egy korlátozott valami, majdnem egy sokkal hatalmasabb, egy sokkal teljesebb, egy sokkal bőségesebb, egy sokkal szélesebb dolog. Ahogy írja Pál apostol, Istennek a szerelme és a szeretete a mi irányunkban, az nem egysíkú vagy kétsíkú, hanem többdimenziós. Van szélessége, magassága, mélysége, hosszúsága, minden irányú. Térbeli. Nem csak egy ilyen picit szeret téged, meghalt érted. De olyan óriási, hogy befogadni se tudjuk teljesen mindet. És amikor megismered, és elhiszed Istennek irántad való szeretetét, ahogy Péter mondja, így kezdődik az egyik levele, vagy János, akkor tudsz ezzel a szeretettel szeretni. Mert akkor az neked is meg lesz, mint megtapasztalás. Semmilyen más módon nem tudsz szeretetben járni. Csak olyan mértékben, amilyen mértékben te is megtapasztaltad azt Istentől. Nem megy másképpen. Na, egy pár igét mégis akkor befejezem. Zsoltárok, első fejezet, 1-2 vers, mindenki ismeri. Egyszerű fordítás szerint így hangzik. Boldog és áldott, aki nem jár az istentelenek útjain, nem áll rá a bűnösök ösvényeire, és nem ül együtt a gúnyolódókkal, hanem abban leli örömét, hogy az örökkévaló tanítja, és éjjel-nappal azon gondolkodik. Na, itt sokunk megbukott a vizsgán. Mert az éjjel-nappali gondolkozás, ez valahogy lecsökkent pár percre, vagy pár órára. De viszont van itt egy ószövetségi igevers egyébként, de van itt egy következménye ennek, hogyha ezt valóban így tesszük. Olyan életerős lesz, mint a folyópartra ültetett gyümölcsfa, idejében hoz gyümölcsöt, és levelei örökké zöldellenek, bizony felvirágzik keze alatt minden, amibe kezd. Ugye, mennyire szeretnénk ezt? Ugye? És ez lehetőséged van erre. Ebben élhetsz, ebben járhatsz, ez a tiéd. Mit kell ezt tenned? Engedd, hogy Isten tanítson, és gondolkodj folyamatosan ő róla. És annak ez lesz a következménye. Mivel sokan meg akarják-e spórolni, nem akarnak tanulni, és nem akarnak gondolkodni, hanem engedik, hogy az érzelmeik meg a mások véleménye befolyásolja őket, ezért nem élnek ebben az idilli állapotban. Miért van az, hogy sokan nem élnek ebben az idilli állapotban, és nem olyanok, mint a folyóvíz mellé ültetett fa? Olyan életerős lesz, mint a folyópartra ültetett gyümölcsfa. Idejében hoz gyümölcsöt, a maga idejében. A levelei örökké zöldellenek, örökké, folyamatos zöldellésben van. Bizony felvirágzik keze alatt minden, amibe kezd. Ez nem a kiváltságosoknak az osztály része, ez a miénk. Csak van előtte itt egy feltétel, mert ez nem automatikus. Gondolkodni, elmélkedni, a képeket magad elé vetíteni, arra, amit az ige mond. És nem mondd azt, hogy nem vagy erre képes, mert akkor már egy negatív gondolattal ellene mentél annak, amit az ige mond rólad. Mert te képes vagy erre. Nem mondaná Isten, hogy ezt csinálta, nem lennél rá képes. Képes vagy rá. Éjjel-nappal elmélkedünk, és tudod, az elmélkedés az a képzeletünknek a része. A képzeletünknek a segítségével elmélkedünk. Ugye a legnagyobb csoda az az újjászületés, és csodálatosak a testi és a lelki gyógyulások, de a hétköznapi életed, a mindennapjaid, a hétköznapjaid akkor fognak igazán megváltozni, ha megtanulsz Krisztus elméjével gondolkozni. Ha megtanulsz úgy gondolkozni, mint ahogy ő. Ha megtanulsz úgy gondolkozni, mint ahogy a szellemed igazából gondolkozik. és nem tekinted magad egy másodosztályú állampolgárnak. Te a mennyországnak az állampolgára vagy. És tudod, ha rossz érzéseid vannak, ha rossz kedved van, akkor helytelenül gondolkodsz. Mert a gondolatvilágodat követik az érzelmek mindig. Ha helyesen gondolkodsz, akkor helyesek lesznek az érzelmeid is. Olyan sokan szeretnének, hogy a jó érzéseket, a belsőséges, biztonságos, békés érzéseket megtapasztalni. Mi kell ehhez? Gondolkodsz helyesen. És akkor jók lesznek az érzéseid. Az érzelmeid melléktermékei annak, hogy mire figyelsz. Az érzelmeid azok a gyümölcsei annak, hogy mire összpontosítasz, mire figyelsz. A hiányra figyelsz, vagy arra figyelsz, amit van. Ézsaiás 26:3 mondja, hogy akinek elméje rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében. Teljes békességet szeretnél? Akkor ő rá figyelj. Ne arra, hogy milyen sérelem ért. Győztünk, áldottak vagyunk, sikeresek vagyunk, és igazából mi nem a győzelem felé haladunk, hogy majd elérünk a győzelemhez, hogy majd beérünk a célba, és akkor győzünk, hanem a győzelemnek az állapotából indulunk el. Tehát mi már győztesek vagyunk, és onnan indulunk el tovább. És Pál apostol nem tudta ezt máshogy kifejezni, mint úgy, hogy győzteseknél is többek vagyunk azáltal, aki minket szeretett. Halleluja! Tehát ehhez viszont kell egy másfajta gondolkozásmód. Ó, majd ha elérek oda, majd ha dolgozom, majd ha elég pénzem lesz, majd ha megteremtettem az egzisztenciát, majd hogyha lesz férjem, majd ha lesz feleségem, majd ha lesz gyermekem, majd ha lesz szolgálatom, és kitoljuk így a boldogságunkat valahova messzire, de amikor elérsz oda, meg fogod látni azt, hogy az maradéktalanul nem fog megelégíteni téged. Sokkal jobb már most boldognak lenni, és amikor odaérsz egy valóságba jön, akkor nem fog meglepetésképpen érni. Hogy jé, de jó. Egy harc megy az elménkben. Egy háború van a gondolatainkban, mert az átállás a testi gondolkozásmódról a szellemi gondolatokra nehéz. És ez az elmének a háborúja. És ilyen háború van a te elmédben is. És igazából ez a háború az, amit a Biblia, az Új Szövetség igéje szellemi hadviselésnek nevez. Nem az a szellemi hadviselés, hogy harcolunk az ördög ellen. Nekünk az ördöggel, démonokkal semmit nem kell harcolnunk, mert az a háború már egyszer lezajlott. Az a háború már lezajlott, annak már vége van, a sátán vesztett, Jézus győzött, és mi Jézusban vagyunk a győztes oldalon. Viszont dúl egy háború az elménkben, hogy az elménk is ezzel egyetértsen és elfogadja. A gondolatokban. Meg harcol az elmédben, és a lelkedben ez a testi hit, meg az igazi, valóságos, bibliai szellemi hit. Mert a szellem a test ellen törekszik mindig, folytonosan. És ez a háború az, ami igazából az a célja az ördögnek, hogy megfosszon téged a hitettől. Tehát nem az Isten és Sátán közötti harcról szólunk, hanem a harc a hitedért folyik. A harc azért folyik, hogy megnyerje a figyelmedet a Sátán. Hogy megnyerje a gondolatvilágodat. A 2 Korintus 10:3, 4-5-ös verse mondja, és ezzel zárom a mai napon. Mert noha a testben élünk, nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak, erősségek lerontására. Mik ezek az erősségek? Olvasom tovább. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. És fogjuk rejtni minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Halleluja! Erről beszéltem egész alkalommal. Fogjul kell ejtened minden gondolatot, amely az ellen nem eltetik, amely az ellen szól, hogy Isten igéje az igazság és a valóság. És ez egy háború az elmédben. Ez egy harc. A démonok meg a legyőzött ellenség csak a képzeleteden keresztül tud befolyásolni téged, ha újjászülettél. Csak és kizárólag a képzeletre az elméden keresztül. Ha meg tudja kaparintani a figyelmedet, hogy ő rájuk figyelj, a gondolatvilágodat, az elképzeléseidet, akkor annak ellenére, hogy semmilyen hatalma nincs feletted, mégis uralom alá tud téged hajtani. Ha nem működsz vele együtt, semmit nem tud tenni ellened. Sok keresztény fél az ördögtől, fél az ördög hatalmától, azért, mert nem tudja, hogy az ördögnek nincs hatalma felettünk. És mivel félnek tőle, mivel tartanak tőle, mivel tisztelik a nem létező erejét, ezért ettől lesz hatalma az ember felett, ezek felett az emberek felett, mindenféle dolgot tud így elvégezni emberekben. Ugyanígy, ha félsz a betegségtől, annak ellenére, hogy nincs semmilyen hatalma felette, de ha félsz tőle, akkor hatalmat adsz a kezébe. Ha félsz a hiánytól, ha félsz az emberek véleményétől, akkor hatalmat adtál az ő kezükbe. Krisztusban te vagy a nagyobb. Most képzeld el. Krisztusban te vagy a nagyobb. Ha ez igaz, akkor mi bajunk lehet? Halleluja. Dicsőség Istennek. Befejeztem mára. Legyen áldott az Úr neve. Örökké. Kiprédikáltam magam. Álljatok fel, kérlek benneteket, és tegyünk hitmegvallást. Jelentsük ki a hitünket, és jelentsük ki azt, amit a Biblia mond rólunk. Mond utánam. Az vagyok, amit a Biblia mond rólam. Meg tudom tenni azt, amit mond, hogy megtegyem. Az elmém kész arra, hogy befogadjam mindazt, amit Isten kijelentett rólam. Elhiszem és elfogadom, hogy Isten igazsága valóság az életemben. Valóság az életemben a gyógyulás, az egészség, valóság az életemben az áldások sokasága. Áldottnak nevezem magam. Én áldott vagyok, én győztes vagyok, én sikeres vagyok. Mindez nekem Krisztusban van meg. Ő engem királlyá tett, én az ő papja vagyok, és királyként uralkodom az életben. A Jézus Krisztus által a megigazultság ajándékát nyertem el. Istennek nagy kegyelme van felettem. Mindent tudok. Teljes bölcsességem van a szellememben, teljes értelmem van a szellememben, az elmém tiszta és világos. Teljesen uralkodni fog felettem, a lelkemen és a testemen, mindaz, amit Isten kijelentett az ő igéjében rólam. Ebben hiszek, Jézus nevében. Amen. Amen.